reggeli személy.
Fú, annyira érdekes dolgokról beszélgettünk, hát most pedig még érdekesebb dolgokról fogunk beszélgetni Ács Danival. De Dani, neked a hivatalos neved?
Nem, Dániel vagyok, ugye, csak valahogy Dániel. A Dani az rajtam maradt, igen.
Igen, Kozma Gyuri is.
Pedig közben megöregettem.
Igen, Kozma Gyuri is 70 szerintem, és még mindig Kozma Gyuri maradt, pedig György.
Ács. Vannak ezek, tudod, ez a színházi emberek, azok úgy kezdenek el mindig. Van a Gyuri, meg a Isti, meg
igen,
a...
Igen, igen. Verebes Pisti.
Így van.
Mindegy, most más Daniel maradunk, mert hogy elindult egy történeten, egészen messziről indult el, méghozzá a szabadságharctól, ha jól értelmezem, Petőfi Sándortól, akinek igazából nem sok köze lesz a végső kicsengéshez, de azért ejtsünk róla a szót, mert hogy a összekötő név a fontos.
Igen, DNS András. Hát annyiban érdekes, ugye itt most a Radnóti gyilkosság körülményeiről szóló, mondjuk, hogy 444 bukkazinról beszélgetünk, és ebben DNS András az egyik főszereplő. DNS András egy irodalomtörténész volt, aki 1962-ben felszállt az Almádiba menő vonatra, hogy letisztázza az elmúlt évek titokban elvégzett kutatásait.
Titokban? Miért? Ez már eleve egy furcsa igen. dolog, nem? Ugye itt ír, 50-es igen. évek vége, 60-as évek legeleje, igen. titokban végzett kutatás, ki gondolna?
Igen.
Ő gondolta, hogy titokba kell.
Ő gondolta, és hát van még valaki, Kőszegi Ábel, aki a töredéket írta, aki szintén írta Radnóti halálának körülményeiről és utolsó hónapjairól, ő találkozott DNS Andrással, és próbálta rávenni, sőt, ő találkozott egy társaságban, egy bizonyos körben DNS András, és próbálta rávenni, hogy mondja el, hogy mit kutat, és mondta, hogy nem árulhatja el, mert hogy ez egy kényes téma, és hogy tüskés bokorban nyúlt ezzel, amire nem számított, tehát olyan információkat kapott, amikkel most dolgozik, amiket egyelőre nem szeretne nyilvánosságra hozni, de meg fogja írni. Na az a lényeg, hogy mondjuk 60-tól 62-ig kutatott, felszállt a vonatra, hogy ezt letisztázza, a Balaton-Almádiban volt az MTA üdülője, ő a Magyar Tudományos Akadémia irodalomtörténésze volt, és mire megérkezett Almádiba, a kézirat a táskájával együtt eltűnt.
Pillanat, hallgatók, ez akkor volt, amikor a kézirat azt jelentett, hogy papíron sok minden van, tehát nem igen. egy laptopot hagytam el egyszer egy félig kész könyvvel, de hogy az is borzalmas, de ez egy mennyiség lehetett, igen. tehát hogy ez nem az volt, hogy kiesett a zsebéből, vagy ilyesmi, hanem ez így volt.
Hát meg ő interjúkat készített ehhez, jegyzetei voltak, és ez egy komoly tanulmány volt, vannak is tippek, hogy körülbelül hány oldal lehetett akkoriban, mondom, nagyon sokan, vagy aránylag sokan próbáltak utána menni ennek a rejtének, főleg azért, mert Almádiba DNS András annyira megviselte a kézirat eltűnése, próbáltak még az ott lévő családdal együtt hirdetéseket feladni, maga a Magyar Tudományos Akadémia felvette a kapcsolatot a MÁV-val, hogy próbálják visszaszerezni az anyagot. DNS András még Almádiban meghalt, és magával vitte azt a titkot,
napokkal
hogy ő mit...
Később gyakorlatilag.
Igen, 30-án, augusztus 30-án ja. meghalt, 1962-ben. DNS András hogyan ide Petőfi? DNS András alapvetően Petőfi kutató volt, és ő Petőfi halálát nyomozta
alapvetően
egész életében.
Csendőr volt.
Még alapvetően csendőr volt. Még alapvetően
ez egy fontos momentum egyébként, mert hogy ez befolyásolta a metodikáját, a nyomozási metodikáját, illetve hogy mire irányult ez tulajdonképpen. Nem volt neki elég a felderíteni bizonyos körülményeket, hanem ő a tetteseket akarta megtalálni, és ez szerintem innen jöhetett.
Igen, tehát, hogy ő katona is volt, csendőr is volt, és utána rendőr is lett 45 után. Így aztán neki voltak kapcsolatai, és ne felejtsük el, hogy ugyan ő 100 évvel volt Petőfi, tehát 100 évvel Petőfi halála után kezdte el a halála körülményeit nyomozni, viszont Radnóti halála után csak 15 évvel vagyunk, élnek a feltételezhetően a gyilkosok, a szemtanúk, a túlélők, vannak még dokumentumok, és van egy ember, aki egyszerre irodalomtörténész, és állatira is nagyon jó kapcsolatai vannak különböző hatóságoknál, nyomozó hatóságoknál, jók a kapcsolatai, ezeket a kapcsolatait tartja, sőt, ő ott egy szervező ember volt 45 után, a Rajk megbízásából ő újra szervezte a magyar rendőrséget. Ez hiba volt, igen, ez később, mint kiderült,
hogy
hiba
előre, volt. Hogy Rajk elvtárs, rossz elvtárs.
És nagyon érdekes, hogy miközben 100 évvel vagyunk Petőfi halála után, és nyilván soha nem fogunk rájönni, hogy hol van Petőfi holtteste, hiába készülnek erről könyvek, tanulmányok, dokumentumfilmek és egyebek, de hát azért azt gondolhatnánk, hogy a Radnóti halála az egy tiszta sor. És az derül ki, hogy ebből a könyvből, hogy nem tiszta sor a Radnóti halála sem, és
bármint nem az hasonló... ő könyvéből, mert az sosem készült el, hanem egy olyan könyv, ami nem is könyv, nem beszélünk róla, hogy könyv.
A mai tankönyvekben egyszerűen hazugságok vannak például.
Konkrét hazugságok, vagy finom, hogy is eufemizmusok, vagy elkenések, vagy hazugságok?
Hát most elolvastam a gimnáziumi tankönyvben, ugyanaz szerepel, hogy hogy halt meg Radnóti, nagyon röviden miközben ugye a sírból előjövő versek, őket nagyban kell, tehát hogy ott 10 versről van szó, szinte mindegyikkel foglalkozni kell, közben maga a halál, tehát a halál körülményei, és hogy ezt mégiscsak ezért ki a felelős, ez nagyon röviden taglalja a gimnáziumi tankönyv, de azt mondja, hogy... A németek, tehát a nácik elkezdték kihajtani borból Radnóti Miklóst, majd ő kvázi elfáradt, és a katonák megölték. Na most ebből a diák, a tizenéves diák nyilván azt gondolja, hogy ha a németek hajtották ki borból,
akkor és a katonák is
németek voltak. Ez ráadásul az utolsó versben Der Spring noch auf van, tehát egy német ez még mozog felkiáltás szerepel a Radnóti utolsó versében. Ezt így összeköti szépen a gimnazista, és nem arra jut, hogy itt mégsem úgy történtek a dolgok, ahogy valóban történtek.
Ez a tény, hogy talán nem spoilerezek, hogy nem németek lőtték le, igen, vagy nem ölték meg Radnóti Miklóst. Ez régességen köztudott, hisz ez Hogy miért a párhuzamosság? Azt értem, hogy 60-ban mi volt a baj ezzel, igen, de hogy most miért nem lehet benne az?
Hogy ez egy jó kérdés, hogy most miért nem lehet a tankönyvekben, de tök jól mondod, volt egy ilyen párhuzamosság, hogy a tudományos világ, meg írók, meg dokumentumfilmesek, meg egy csomóan körülbelül a 70-es évek, 80-as évekre letisztázták, hogy nem németek voltak, de a tankönyvekbe ez nem folyt át, ez a tudományos munka.
Nem is nyilasak voltak.
Nem nyilasak
voltak. Mert ez
voltak.
Egy jó kis megúszós dolog lenne. Nem is nyilasak voltak. Nem is nyilasak. Nem is magyar tagjai az SS-nek. Ezek egyszerű besorozott honvédek voltak, igen, tulajdonképpen?
Igen, bár lápos talajon vagyunk, meg kell itt említeni olyan kutatókat, akik nagyon sokat foglalkoztak ezzel, és akinek a munkáira én is alapoztam, Csapody Tamás egy elképesztő munkát végzett, aki nem csak Radnóti halálával foglalkozott, hanem szinte népszerint ismeri azt a 6000 munkaszolgálatost, aki borban a munkabányában szenvedett, és utána egy részük elindult Magyarország felé, de ilyen Ferenc Győző kutató is, vagy Kőszegi Ábel, vagy Szűcs Gábor, tehát, hogy és azért ők azt mondják, hogy az utolsó versig Szentkirály szabadjáig eljutott Radnóti, itt megírta az utolsó versét október 31-én, nem vagyunk két nap múlva, lesz 80 igen éve, hogy az utolsó versét megírta Radnóti igen Miklós, és utána 100%-ig biztosan nem tudjuk, hogy mi történt. Tehát itt, amiről mi itt beszélünk, az, hogy vannak különböző nyomozások, ugye?
És voltak szemtanúk.
És voltak szemtanúk. Bár magának a gyilkosságnak ott voltak, tehát a környéken volt egy gátőr, volt egy lány, aki cserépér ment pont ehhez a gátőrhöz, voltak a közelben SS-es szakácsok, voltak fültanúi a gyilkosságnak, voltak, akik a gyilkosság után közvetlenül oda mentek a tömegsírhoz, ami egy elég sekély sírhant volt, tehát kilógtak belőle mindenféle borzalmak, de azért effektíve szemtanúja a gyilkosságnak, tehát magának az eldördülő lövéseknek, annak valójában nem volt.
Hát illetve az elkövetők.
Igen, az elkövetők ott voltak.
Akiket lehet esetleg azonosítani, mint...
Igen.
hisz nem mindenki lőtt, elképzelhető, hogy valaki csak tanul. Jó, oké, előre rohantunk, vagy visszarohantunk, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy amivel kezdtünk, Diánes András, aki Petőfi kutató volt, rá kattant erre a Radnóti témára, és elkezdett kutatni. Itt furcsa módon találkozunk azzal a megelőző dologgal, hogy a maga a Radnóti halála után már rögtön ketté vált az ezt kutató, vagy ezt tanulmányozó szál.
Igen, hogy párhuzamosan többen kezdtek el nyomozni, nem közvetlenül a halála után. Volt egy, az egész ügyel van egy ilyen probléma, hogy Radnóti Miklós felesége, Gyarmati Fanni elment a második exhumálásra, mert hogy kétszer volt, egyszer a tömegsírból exhumálták, másodszor a győri zsidó temetőből exhumálták Radnóti Miklós feltételezett holttestét, és ő megnézte, felnyittatta ezt a ládát, amiben fejtől lábtól voltak kettessével a kivégzett munkaszolgálatosok, és a naplója, amit Ferenc Győző hozott nyilvánosságra Gyarmati Fanny halála után, tehát 2014-ben, tehát nem egy új dologról van szó, abban részletesen leírja ezt az élményt, amikor megnézte a felnyitott koporsót, és ő ott nem ismer rá a maradványok alapján Radnótira, ami azt jelenti, hogy ő minden egyes ruhadarabját, a cipőjét, a pulóverek kötését, mindent pontosan tudott, a fogazatáról mindent
tudott. Hogy itt ez egy nagyon késői exhumálás volt. Itt így már van. Gyakorlatilag nem egy holttestről beszélünk, hanem egy, hát hogy is mondjam, maradványokról.
Igen. Így van. És ez minden kutatót, mindenkit, aki azóta nyomoz ebben az ügyben, elbizonytalanít azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán a Fiumei úti sírkertben, vagy ahol Radnóti el van, végső nyughelye van, ott valóban Radnóti maradványai vannak-e, és egyáltalán őt szedték-e ki a tömegsírból, és sok kutató csak azt mondja, hogy azt merik kijelenteni, hogy Radnóti Miklós iratai és utolsó versei előkerültek ebből a sírból. Tehát ez mindenkit elbizonytalanít, de az a lényeg, hogy különböző nyomozások indultak. Meg kell itt említeni az egyik főszereplőt, az Tolnai Gábor, aki gyerekkori barátja volt, és nagyon befolyásos irodalomtörténész volt 45 után. Ő egy munkacsoportot hozott létre az ELTE-n, a diákjaiból, akik, és a cél az volt, hogy ő azt mondta, hogy tulajdonképpen napi szinten tartotta Radnóti Miklóssal az egyetemi évektől kezdve a kapcsolatot, ezért pontosan ismeri a versének keletkezési történetét, viszont amikor őt elvitték az utolsó munkaszolgálatra, elvitték Borba, Szerbiába, ő onnantól kezdve nem ismeri a versek keletkezésének körülményeit, ezért most ők végig fogják járni ezt az utat, amit Radnóti Miklós is, beszélni fognak túlélőkkel, kerettagokkal. Tehát indult egy munkacsoport által.
Ebben a munkacsoportban jelentkezett egyébként, az egy érdekes, apró, kis finom jelzés ebben a történetben.
Hogy egy másik nyomozás is elindult, miután DNS András meghalt, ezek után Kőszegi Ábel író, vagy illetve tanár, mert hogy ezt az egy könyvet írta tulajdonképpen a töredéket immáron, mikor 70 körül jelent meg, tehát több mint 50-55 évvel ezelőtt írta ezt a könyvet, és elhatározta, hogy rekonstruálni próbálja az eltűnt DNS kéziratot. Ez a rekonstrukció állítólag úgy zajlott, hogy megpróbálta azokat az embereket megkeresni, akikkel DNS András beszélhetett, és ezek egymáshoz, a kilincset egymás, nem is a kilincset adták egymást, hanem a kontaktokat adták. Uh-huh. És Kőszegi Ábel jelentkezett Tolnai Gáborhoz, hogy ő neki van információja, de Tolnai Gábor nem vette be a saját tanítványát, mert érdekes módon Kőszegi Ábel akkor Tolnai tanítványa volt, elhajtotta, és így aztán két párhuzamos nyomozás indult el, és utána kiderült a 90-es évek második felében, hogy mindezen közben a titkosszolgálat is, tehát az állambiztonság is nyomozást indított az abdai gyilkosok ügyében, tehát három nyomozás legalább egyszerre zajlott, nem azt sokkal a halál.
Igen, ez nekem egy picit, egy pillanatra bizonyított ez a dolog, hogy az abdai gyilkosságok néven őrzött paksaméta, igen, az nem azonos a DNS félelvel, az egy nem teljesen más.
Gyűjtő. Csak az is el lett sülyeztve.
Oké, csak azért mondom, hogy mert azért egy pillanatra...
Ugye arról beszélünk, hogy elsülyeztett akták, és ebben az elsülyeztett aktákba, amikor én erről beszélek, akkor beleértem a DNS András elsülyeztett aktáját, és ezt a 10 éves nyomozást, amit utána anélkül zártak le, hogy nyilvánosságra hozták volna az eredményeit, és hogy felelősségre vonták volna azokat.
Akik még akkor éltek, tehát az még egy, mindig egy létező bűncselekmény, gyakorlatilag egy
bűncselekmény. A mi könyvünkben talán először, vagy bocsánat, kiadványunkban először publikáljuk, azt hiszem először publikáljuk, aztán majd a feltételezett gyilkosoknak az arcképét is.
Valóban. Na jó, akkor még egy, ugrálok egy picit, de ez ugráljuk. Most tök mindegy. Hogy került ez hozzá, tehát miért kezdtél el ezzel foglalkozni egyáltalán?
Nekem a szüleim, édesapám Ács Pál, édesanyám Széke Júlia, irodalomtörténészek, irodalmárok, nyelvészek, és ültünk Nagyberényben, ahol töltik az idejüket, nyugdíjas éveiket, és általában legalábbis a fél életüket ott töltik, és apu, mint irodalomtörténész, ismerte ezt a legendát, a DNS legendát, mert nagyjából ugyanott dolgozott DNS András, mind a kettőjüknek fontos mestere volt Klanicai Tibor, aki ott egy félisten volt a kutatóintézetben, és mondta, hogy hát ez egy olyan rejtély, ami ugyan szőrmentén megjelenik a Kőszegi Ábel töredék című könyvének utószavában, de hogy ennek senki nem ment utána, de a legszomorúbb az, hogy DNS Andrásnak nem csak a Radnóti kutatása, hanem tulajdonképpen az életművének a jelentős része, és ő mint személy elsüllyedt, eltűnt. És hogy ezt nem természetes dolog, hanem ebbe valakik a hatalom oldaláról beleszóltak, és úgy döntöttek, hogy DNS András munkájának, egyébként a Petőfi kutatásának jelentős részét is eltüntették, akkor, amikor börtönbe zárták, mert ő érintve volt a Rajk-perben, ugye erről beszéltünk, hogy ő a Rajkkal kapcsolatot tartott.
De és ezt a Radnóti kutatásán rehabilitálták, tehát nem került periféria ellenemet raktáros.
De egy 600 oldalas kutatása például a Petőfi legendákkal kapcsolatban, azt elvették és nem adták vissza.
De hát akkor ezek szerint csak, ami végig ezt foglalkoztatott egyébként, amíg mentem ezen végig, hogy ezek meg lehetnek valahol. Igen. Tehát a DNS-féle anyag is meg lehet, meg ezek mind, mert az nem jellemző akkor a állambiztonságra, hogy ezek kidobálták a dolgokat, hanem ezek szépen merrakosgat.
DNS András, tehát, hogy visszatérve a kérdésedre, és ez ide vág, amikor apu nekem elmesélte ezt a történetet, hogy van ez a DNS sztori, és ez az eltűnt Radnóti anyag, akkor mondtam, hogy intézze már el, hogy bemenjek az állambiztonsági levéltárba. Nem vagyok kutató, tehát én ott ez nem olyan egyszerű, hogy az ember ott kutakodjon. És hát abban reménykedtem, hogy majd akkor valamit ott elém raknak. Kikérek minden DNS-ről, és lesz valami, hogy ide nyúltak, oda nyúltak, amoda. Mégiscsak egy csendőrről van szó, aki utána...
Ja, ez egy fontos adalék, bocs, hogy kerül egy csendőr a rendőrséghez, úgy, hogy ő egészen döbbenetesen egy olyan embermentő volt a csendőrként, a legjobb álca, tehát hogy tényleg egy valódi csendőr ruhában, hogy ő halálkomolyan beállt ebbe. Nem volt kommunista, nem volt semmi, hanem egyszerűen beállt a saját szavaival, ugye ez gyönyörűen mondja, hogy én se értem, hogy miért csinálom ezt, csak hogy valószínűleg az olvasmány élményeim alapján, meg ugye valahogy egy önmagában a tisztességes ember, aki nem kapcsolódott ideológiákhoz, ezért maradhatott ő fent a második világháborút követő zavaros, majd egyáltalán nem zavaros időszakokban.
Így van. Jól összefoglaltad az ő személyiségének a furcsaságait és különlegességeit az állambiztonsági levéltárban. A Rajk per rávonatkozó dosszíján kívül nem kaptam semmit. Ez is egy nagyon érdekes olvasmány volt, mert életemben először fogtam a kezembe egy koncepciós pernek az anyagát, és hát a tanú az egy, ugye ezt szokták ilyenkor mindig, az egy realista mű ebből a szempontból, tehát én azt elkezdtem olvasni, hogy mi alapján próbáljának egy embert halálra ítélni.
Majd olvasd el az átlátszó.hu-ról szóló jelentését a szuverenitás védelmi hivatalnak, az is hasonló élmény lesz, nagyon jó.
Hát lehet, hogy saját magunkról is olvashatunk.
Majd lesz olyan is, persze.
Abszolút egyébként, hát hogyha itt az aktuál politikára egy kicsit átvezünk, ugye mi tusványosan készítettünk a Láncival, aki ennek az új hivatalnak az élén van interjút, és ő abban az interjúban mondta, hogy minket még nem vizsgálnak, de tudja, hogy bűnösök vagyunk.
Ja, hogy tehát, hogy intellektuálisan nem, abszolút ez az ávós szint, igen. Tehát ebben nincsen gond. Ja.
Tehát szóval az ítélet megszületett. Az a lényeg, hogy igen. Hogy lehet az, hogy valaki, aki nyilas tiszt volt, nyilas tisztből utána magasrangú rendőr lett, utána elítélik a Rajperben, utána elég kényes dolgokba belenyúl, ami a rendszernek fájra Adnóti Miklóssal kapcsolatban, ugyanis majd erről kéne beszélni.
Hogy miért után fáj, mi volt ez fontos, igen.
Radnóti Miklósnak, hogy miért nincsen róla anyag, hogy lehet-e az, hogy valaki, akit halálra ítélnek, kiengednek, még 56-ban is szerepet vállal,
jó, igen,
őt
igen,
nem, őróla semmilyen jelentés nem született. Miért nincsen? Szóval, hogy az, hogy meg lehet-e valahol az anyag, az eltűnt Radnóti kézirat, ezt erre nagyon sokan vágynak, és várnak, hogy egyszer csak valahonnan előbukkanjon.
Azért ez nagyon fontos lenne, ez ma meg lenne.
Tegnap voltam az Állambiztonsági Levéltárban, és ott beszélgettem az egyik levéltárossal, és mondta, hogy simán lehet, hogy mivel ez tulajdonképpen lopásnak minősül, ezért és mindenféle ilyen köztörvényes bűncselekményeket külön kezeltek a különböző megfigyelésektől. És azok nagyon szépen meglettek semmisítve. Tehát akkor, amikor az állambiztonság valamilyen bűncselekményt követett el, már pedig volt ilyen, pont tegnap hallottam több esetben is, hogy elloptak dolgokat, hogy különös körülmények között meghaltak emberek, azok gyilkosságként, rablásként, bűncselekményként egy teljesen más helyre kerültek, és ennek jelentős része nem is az ABTL-nél van az ezzel kapcsolatos. Tehát lehet, hogy ez ellopott anyagként szerepel valahol, vasúti rablásként, nem tudom, hogy hogy.
Említetted, hogy néhány napig élt, még próbáltak keresni akadémia mával feltel kapcsolatot.
Igen, család
de
is
arról nem maradt fönt, hogy tűnt el, mert ugye ebben is van több verzió, hogy kiment a vécére, és addig eltűnt a táska, vagy elaludt, és hogy ebből nincs meg a konkrét, tehát nem tudunk erről konkrétumot?
Annyit tudunk, hogy az ő saját feltételezése az volt, mivel egy nagyon precíz, pedáns ember volt, ő dolgozta ki tehát, hogy olyanokat kell tudni, hogy ő tankönyveket, kiképzési anyagokat készített, a rendőrség és a csendőrség gazdasági működésével kapcsolatban dolgozott ki stratégiákat, terveket, egyenruhákat tervezett.
Tehát nem bohém női fodrászról beszélünk.
Egy elképesztő, precíz emberről beszélünk, aki meg volt győződve róla, hogy ez úgy csak magától nem tűnhetett el, és ezt nem ő veszítette el, hanem ellopták tőle. A későbbi történet, ugye azok, akik rekonstruálni próbálták az ő nyomozását, és különböző falakba ütköztek, akkor az erősítette meg bennük ezt a feltételezést, hogy ők is hasonló fenyegetések, őket is azzal fenyegették, hogy úgy járhat az ő anyaguk is, mint a DNS anyag.
Konkrét telefonhívás érkezett az ügyben. Az, ami a furcsa, mert pont ettől vált nyilvánvalóvá a számára, hogy akkor a DNS és ez történt.
Így van, hogy feltehetőleg ez történt. Szóval feltételezéseink vannak, ahogy a Petőfi halálával kapcsolatban is mindenféle feltételezéseink vannak, 100%-ig nincsen bizonyítékunk arról, hogy kiloptál. Nagyon érdekes, hogy az, aki Kőszegi Ábel, aki rekonstruálta és utána töredékben megjelentette a DNS nyomozást, őt a saját barátai azzal gyanúsították, és ezt ő maga mondta nekem, hogy ő lopta el az anyagot. Ő mint a DNS András fabulusa.
Ja.
Honnan tudhatta ő, hogy találhatta meg ezokat a forrásokat, hogyan rekonstruálhatta ő, hogyha nem volt a kezébe valamilyen formában. Kőszegi Ábel azt mondta, hogy ez nem is olyan rossz vicc, de azért vicc. Tehát igen, ő tagadja, ő az, aki jelenleg életben van, és még találkozott DNS Andrással, és mondom a leg...
Szóval kitört a szocializmus, szerencsére a Magyar Kommunista Munkáspárt, vagy később más neveken futó pártalakulat megnyerte a kétszédulás választásokat, hogy tudjuk, mit tettünk. Mi volt akkor a Radnóti kép? Tehát a konkrét Radnóti kép 1950-ben.
Nem létezett Radnóti kép. Tehát, hogy van egy olyan illúziunk, hogy Radnóti Miklós mióta él, egy nagy költő volt.
Hogy?
És már az 50-es években is mindenki ismerte a szerelmi költészetét, vagy a nem tudhatom ott, vagy a olykorban éltem én a földön, és stb. Sorokat. Valójában Radnóti nem emelkedett ki különösebben a korosztályai közül, de hát mondjuk nem is volt egyszerű dolga, hogyha belegondolunk, ő azért József Attilával, Vörös Sándorral, Szabó Lőrinccel, Vas Istvánnal.
Petőfi volt akkor, az 50-es igazi Petőfi volt.
Így van, a Lobogónk Petőfi, így szólt Horváth Márconnak a programadók könyve. Alapvetően 48-ban hát hogy mondjam, 100 éves évforduló volt, erre emlékbizottságot alapítottak egyébként Radnóti Miklós, később a könyvben megjelenő barátai ezekben az emlékbizottságokban is részt vettek. Tehát Rákosiék azt nem értjük most, és az volt nekem ebben az egész történetben nagyon újszerű, hogy 45-ben az, amikor azt mondjuk, hogy van valami fajta kulturális forradalom, meg kultúrharc, meg nem, az itt valami extrém módon jelent meg. Tehát teljesen tabula ráza volt. Letörölték az addigi magyar kultúrát, letörölték, eltörölték tulajdonképpen egy egész kánont, ami kialakult, és nulláról elkezdték újjáépíteni a magyar kultúrát, a magyar kultúrtörténetet és a magyar kánont. És elindult egy elképesztő verseny, hogy ebbe ki kerülhet bele.
Megvoltak a lobbik, mindenkinek megvolt a saját költője, akit futtatni
pontosan,
akart.
Pontosan.
Az, nagyon, a Radnóti menedzserei nagyon erősek voltak, azt el kell mondjuk.
Ez így van. És az a nulláról indultak. Radnóti feltételezett tömegsírját még meg se találták, de már Radnóti szólt a rádióból. Egy ismeretlen költő verseit Asher Oszkár szavalja rendszeresen, és erről az összes akkori napilap beszámol, hogy ma Radnóti Miklós költőt verseit fogják szavalni. Elképesztő gyorsasággal kerül be a tankönyvekbe, mint nagy költő, és egy olyan kultuszépítés, olyan tudatos kultuszépítés indul el, aminek 100 meg 100 eleme van.
Művörödési házak, iskolák, terek.
Ja. Érmék, Radnóti hajó, Radnóti igen, óceán igen. Járó, Radnóti emléknapok, Radnóti iskolák, Radnóti szobrok.
Kik voltak ezek az emberek, akik ezt betudták? Ugye ott tényleg egyrészt erős verseny volt, másrészt meg eléggé ingatag helyzet volt, ott azért óvatosnak kellett lenni az ilyen dolgokkal.
És Radnóti nem volt alkalmas arra, hogy ő legyen.
Hiszen volt
az
kommunista.
Hát hiszen nem.
De az lett.
Igen.
50-es, 50-re az lett.
Igen, ja. Így van. Radnóti valahogy olyan közegben élte le az életét, akik nyilván abban a Horthy rendszerben a rendszer valamifajta ellenzékinek számítottak, tehát de a barátaiból 45 után, a háború után valami tényleg csodával határos módon elképesztő befolyásos emberek lettek. Ez azt jelenti, hogy nagy a Radnóti napló alapján, és a Gyarmati Fanni napló alapján, és az Ortutai Gyula napló alapján is látható, hogy ő Ortutai Gyulával, aki utána a Rákosi rendszernek a kultuszminisztere lett, Acél Györggyel, aki a Kádár rendszernek lett a kultuszpápája, Tolnai Gáborral, aki tulajdonképpen felsorolhatatlan mennyiségű címe van, és az irodalmi élet egyik keresztapája, Baróti Dezső, aki a Szegedi Egyetem nek lett az Atya Úristene, Hont Ferenccel, Major Tamással, sorolhatnám tulajdonképpen
Erdős
ezek...
Erdős Péter, és az Erdős egy legizgalmasabb kis mellékszál.
Erdős Péter, tulajdonképpen az őt körülvévő emberek a színházi világban, a kultúrában, a politikában mindenhol nagyon befolyásos szerephez jutottak. Ortutai Gyula, aki a Bori Noteszben megvan említve, mint neki kell elküldeni, ott van azt hiszem 3 nyelven leírva, legalább 3 nyelven leírva a Bori Noteszbe, hogy Ortutai Gyulának kell a megtalálónak átadni tulajdonképpen Radnóti Miklós föld alól előkerült utolsó verseskötetét. Ortutai Gyulából először, hogy mondjam, tulajdonképpen Rogán Antal lesz, hogy érthető legyen, ja, hát ő az, aki a Híradót, az MT-t Tehát az akkor ugye ott annak nem volt konkurenciája abban az időszakban. Tehát ő tulajdonképpen a nyilvánosság felett egy elképesztő hatalmat szerzett. Ezek után kultuszminiszter lett, és ő nyomta újra, vagy ő általa valósult meg az oktatási reform, és ő gyámsága alatt születtek meg a legújabb tankönyvek, amiben már érdekes módon Radnóti Miklós rögtön be is kerülhetett.
Ez a csapat, mert ez egy elég széles, nagy, nagy csapat volt, ezek egyeztettek, hogy mit építenek Radnótira, vagy, vagy egy közmegegyezés, vagy a kor automatikusan behívta ezeket a szavakat, hogy többé nem zsidó,
igen.
Többé nem katolicizált, igen. És hát kommunista volt, amiből igen. Egyik sem igaz, ugye, mert zsidó is volt.
Antifasiszta költőként.
Hát igen, de minden normális ember antifasiszta volt, de sokkal kevesebb volt köztük Komcsi.
Igen. Meg hát ez az antifasiszta költő, mint olyan egy elég erős gumi fogalom, maga na, fasiszta, ne. Mint olyan. Ja.
Erőszak ellenes. Békepárti. Igen. Békepárti költő igen. Volt. Ó, megvan. Igen.
Oltás ellenes és békepárti.
Igen, igen, és lapos földhívő. De igen. Hogy alapvetően az a mitosz, amire németek ölték meg, kommunista volt, igen. Az abba ők megegyeztek? Vagy, hogy, vagy tényleg a kor szellemben nem lehetett igen. Vást csinálni belőle, ha be akarták futtatni?
Annak látjuk nyomait, hogy hogy osztották fel egymás között a munkát, tehát hogy ki melyik részét fogja a Radnóti kultusznak építeni.
De Gyarmati Fanni, nagyon fontos, hogy ő él. Nagyon sokáig élt Gyarmati igen. Fanni.
14-ig élt Gyarmati Fanni, és Gyarmati Fanni ennek az előbb emlegetett Ortutai Gyulának közvetlen munkatársa lett, mind a Magyar Távirati Irodánál, vagy az akkori Híradónál, és utána a minisztériumban is. És a naplókból az látszik, hogy a legapróbb részleteken is öre mennek azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell emlékezni Radnótira, és mi szolgálja legjobban a Radnóti kánonba emelését. És nagyon komoly viták, összeveszések vannak azzal kapcsolatban, hogy ki, hogy és mit ír Radnótival
kapcsolatban. Mint hogy valaki megemlíti a katolicizálás szándékát egy írás, pont a Tolnai.
Igen. Így van.
És hogy kész, tehát ezen kiborul a Fanni.
Ezzel Gyarmati Fanni azt gondolja, és azt írja le akkor a naplójában, és ezt az Ortutai Gyula párhuzamosan szintén leírja a naplójába, hogy ezzel nagyon komolyan veszélyeztetik Radnóti Miklós emlékezetének, vagy kánonba kerülését, nek lehetőségét, és ez egy nagyon barátiatlan gesztus volt, és soha többet nem szólt Tolnai Gáborhoz, mert megemlítette a katolicizmust, amit ráadásul hát egy elképesztően izgalmas időszak, mert amikor olvassuk 45-ben Gyarmati Fanni naplóját, itt ismét meg kell említenem Ferenc Győzőt, aki ezt az egészet megtalálta, nyilvánosságra hozta, és fantasztikusan megszerkesztette. Neki köszönhető, hogy ez a tényleg példátlan kordokumentum, meg minden szempontból érdekes a könyv megmaradt. Szóval, hogy amikor meghal Radnóti, akkor Gyarmati Fanni majdhogy nem eszét veszti, illetve hát amikor megtalálják a tömegsírt, és szumma szummárom az a lényeg, hogy egyszerre imádkozik, és veszi elő Rákosi Mátyás emlékiratait, hogy egy kicsit megnyugodjon.
Nem is az emlékiratait valamelyik
nem emlékiratait igazából valamelyik könyvét,
de mindegy, de hogy az egy annyira erős pillanat.
Rákosi könyvet vesz le a polcról az ima után.
Igen,
tehát őben egyszerre van meg, ekkoriban is ezt 46-47-ben vagyunk, 46-ban, nem elképzelhető ez a kettő egyszerre, de akkor ez elképzelhető volt, ez összefért, hogy a Jóistenhez imádkozik, hogy ne veszíts el az eszét, és utána, hogy egy picit lenyugodjon Rákosit olvas.
Meghallgattam a Sex Pistols Nevermind the Bollocks című levezét, meg kitöltöm a nemzeti konzultációt, és ez végre megnyugszom. De hogy semmiképpen nem szerettem volna hasonlítani a két kort egymáshoz. Igen, ja, hú, figyelj, pörgünk, 11 percünk maradt,
igen.
És vannak nagyon lényeges, megemlítendő dolgok. DNS András gyakorlatilag a kutatásával ezzel a tömbbel fordult szem. Be. Akik németek ölték meg, és igen. A stb. Tartották.
Azzal ment szembe, hogy Radnóti Miklós ennek a rendszernek egyfajta Krisztusi mártírja, aki uh-huh. végigjárta ezt a menetet, ugye jelentek meg ilyen könyvek, hogy stációk, tehát mintha egy kálváriát járt volna végig, egy ártatlanul önmagát szinte, az volt a narratíve, önmagát feláldozó, az antifasizmus oltárán önmagát feláldozó, tulajdonképpen a föld alól előkerült utolsó kötete, ami benne van.
Nagyon az erős gesztusja.
Így van, benne van az ő vére és teste, egy korpuszként kerül elő.
De hogy persze, ezeket kevésbé hangsúlyozták, hogy éppen aznak a vallásos része volt, ami... De hogy ennek
igen,
ellenére...
de 47-ben még igen. Tehát igen, azt akarom mondani, hogy ott még lehetett ezt a szimbolikát használni, és a Schöpflin Aladár fia az első nekrológiában még úgy emlékszik Radnótira, mint egy krisztusi figurára, a szenvedéseire is úgy emlékszik, pedig egyébként ő aztán
hozzá,
kommunista
ez
volt.
Egy erős párhuzam, és valós párhuzam, mert rettenet, ebben leírod végig a hozzáférhető adatok alapján, hogy ment ez a bizonyos menet. Hát azért ez nagyon, ez talán, hogy is mondjam, tehát a legborzalmasabb dolgok, amiket így ebben a történetből olvastam, hogy ez egyáltalán nem túlzás ehhez hasonlítani, azt akartam mondani.
Igen, erről nem beszéltünk, itt meg kell említenem, hogy azt, aki ezt a legalaposabban feltárta ennek a bori menetnek a szenvedéseit, ő Csapodi Tamás kutató, ő tényleg mint Dienes András helyszínelt, tehát ő tanukat keresett, helyszínelt, ő mért, ő ásott. Egy ilyen irodalomtörténészről van szó, tehát van ennek hagyománya, amit a Dienes az irodalomtörténetbe bevitt, hogy kvázi helyszínelve irodalomtörténetet.
Már Petőfi esetén is helyszínelt.
Pontosan. 1956-ban a Román Akadémiával közösen kint volt, és Segesvár környékén, mert hát nincsen meg egy csomó minden, tehát ott volt egy csata, annak a csatának kell lennie nyoma, ott százával haltak meg honvédek.
Hogyha nincs is nyoma, ő a terep alapján, tudod, mert hogy ő katona volt, tehát ő tudta, hogy mi egy hogy működik egy csata.
Így van. Miközben az irodalomtörténészek ültek a könyvtárban, és próbálták megfejteni, hogy hatott meg Radnóti Miklós, Petőfi Sándor, mind a kettőre érvényes. De ezt valójában azt tudja megállapítani, nem aki az irodalomhoz, meg a szöveghez ért, hanem azt tud előrébb haladni, aki például tudja, hogy hova kell egy löveget elhelyezni, hogy merre menekülnek, merre hajtották a menekülő honvédeket és Petőfiéket, az ulánusok, hogy...
Hozzátéve azt, hogy itt megint egy kánonba belegyalogolt, mert igen. Hogy igenis azt mondta, hogy semmi baj nincs, hogy menekülés közben ölték meg Petőfi Sándort, mert hát egy csata úgy, hogy így és így néz ki, kívülálló számára azt mondja, hogy úristen, menekülni. Hát pedig hát az ember, hogy az életét azért éppen megpróbálja óvni.
Sokkal ideológikusabb volt akkoriban az irodalomtörténet írás, és azt is várták el felülről, maguk a tolnaiék is, hogy hagyjuk ezt a pozitivista hozzáállást az irodalomtörténethez, meg ezt a nyomozgatást, meg ezt az ideológiát, az eszmét kell szolgálnia az irodalomtörténetnek, és az, hogy Petőfi Sándor egyenruha nélkül esetleg, fegyver nélkül, a sarokba állítva, mert hogy már annyi balfasságot követett el korábban, hogy azt mondták neki, hogy egy kicsit vonuljál le, haver, mert
katonatiszt volt, ugye nyilván, de hogy valójában civil katonatiszt volt, vagy nem tudom mi volt.
Hát voltak gondok vele, és okozott majdnem kisebb-nagyobb tragédiákat a hozzá nem értése. Szóval, hogy ezt megírni, amit a Dienes megírt, és hogy őt fegyver nélkül menekülés közben is, nem a csatába, ez nem tesz jó, ez deheroizálásnak minősült, ami bűn volt ekkor ebben az időszakban, a deheroizálás, és hát, hogy meg kell csak nézni, mostanában foglalkoztak többször, hát ugye Petőfi filmek készülnek.
Állítólag volt ilyen valami. Volt.
Így van, ennek van újra aktualitása és reneszánsza.
De Radnótinál ugyanez volt a probléma. Tehát, hogy azt kellett, hogy azt mondani, hogy az eszméért áldozta az életét, és nem azért ölték meg, mert zsidó volt. Igen. Ezt nem akarták nagyon túlhangsúlyozni. Főleg azért nem, mert hogy volt, azért emlékszünk a Szovjetunióra, volt egy kemény szociálista antiszemitizmus, tehát ott azért az összeesküvésekben a zsidók ugyanúgy szerepeltek, mint bármelyik összeesküvésben. Összeesküvés ugyanaz nincs zsidók nélkül.
Ugyanaz a probléma, mint ma, hogy mi ebben az utolsó nagy háborúban elkövetők vagyunk, vagy áldozatok, vagy mind a kettő. Ugyanaz a probléma. Hogy lehet ezt az egész történetet átírni úgy, hogy mi valójában nem mi öltük meg a saját kultúránk kanonizált hőseit, mártírjait, nem mi öltük meg.
Kijárok az emlékműhöz, a megszállás emlékműhöz, mindig erre emlékeztetni magamat.
Áldozatok vagyunk, vagy elkövető. Hát
és ha áldozatok vagyunk, akkor nem lőhettük agyon Radnóti Miklóst.
És Szerb Antalt, és
még nagyon-nagyon sok embert.
Így van, és akkor nem is sorolom. Szóval, hogy hol, ezzel akkor se tudott megbarátkozni se a Szovjetunió, hogy ez a háború azzal kezdődött, hogy Hitler és Sztálin szövetséget kötött. Azokban a zsidó kivégzésekben és tömeggyilkosságokban nagyon sok szovjet állampolgár részt vett. Ugyanúgy, ahogy magyar állampolgár is részt vett ezekben
a gyilkosságokban. Emlékszünk arra, hogy milyen fűhartka volt a katyni vérégzésnek a feltárása, hogy az nem úgy volt. Ugyanazok a reflexek működnek 2000, nem tudom mennyiben is.
Hát nem, véletlenül nem tudunk átadni egy német megszállási emlékművet, nem tudunk megnyitni egy sorsokházát, és nem tudunk mit kezdeni a Turul szoborral. Ezek ugyanazok a történetek. A Turul szobor azt üzeni, hogy hősök vagyunk, és áldozatok, ez a kettők lehetünk, elkövetők semmiképpen, és ugyanez a probléma Radnóti Miklósnál is jelentkezett, és már 45 után rögtön jelentkezett.
És máig jelentkezik a tankönyvek alapján.
Így van.
Ami azért nagyon érdekes dolog. Tehát, hogy az az egyik másik momentum, ezek egy nagyon kis finomságok, ezekkel van tele ez az anyag, nagyon picike, hogy amikor éppen Ortutai Gyula nem volt hatalomba, akkor kikerült a tankönyvekből Radnóti. Tehát volt egy ilyen elég erős meccs a háttérben, hogy el tudom képzelni.
Azért voltak, akik, ha merték, akkor pedzegették, hogy azért elég nehéz ráhúzni azt a Radnótira, amit itt rá akarunk húzni. Ja. Nehéz hozzá verseket találni, nehéz hozzá szövegeket.
Hát a másikat az elemzés. Igen. Tehát, hogy hogy mutatja ki a kommunista Radnótit egy versben, amikor azt írja le, hogy nincs benne a kommunista Radnóti. Az valami tökéletes dolog volt. Irodalmárokat imádjuk.
Igen.
Mi van a, hogy említetted a Turult, nem akartam, a útkor, hogy Kovács Gergővel nyomtunk itt egy órát, és hogy annyira szórakoztató volt, hogy tényleg én nem szeretem kedvelem, de hát, hogy azért, hogy azokat siklott azon a kis problémán ki. Tényleg mit gondolsz erről most így mostani állapotában a helyzetnek? Hogy
hát tegnap pont kiállt Németh Szilárd is, oda rohant a Turul szoborhoz, és jelezte, hogy a Turul marad Lázár János után. Hát ezt Pokorni Zoltán mondatait fogom intézni, ez a szobor, ez a Turul szobor annak a jegyében állítatott, hogy a főváros és a balliberális vezetésű főváros és a fideszes vezetésű kerület csatájaként állítatott ez a szobor 2005-ben. Magyarul nem megemlékezni akartak.
Ja, persze, ők, ez az felső merült.
A második világháborúban elhunytakról, ez egy ideológiai és politikai csatározás jegyében állítatott, és ezt a feladatát a Turul szobor ma is elvégzi.
Lesz drótkötélpálya majd a Gellért hegyről a keresztől a Turulig? Mert ez klassz lenne, ott le lehetne így egy drótkötélen siklani. Oké, zárulja.
Nem tudom. Annak vannak finomságai ennek a Turul szobornak, hosszan lehetne mondani, hogy szerintem mi a probléma vele, de az egyik legfőbb probléma, hogy jelenleg is arra használja a Fidesz, amit arra akkor állította, hogyha olyan helyzet van, akkor elő lehet venni, és szépen meg lehet osztani vele ezt a társadalmat, már akit érdekel ez az egész, azt a részét.
Vagy emlékeztetni arra a megosztásra, amikor.
És ez a fővárosban most nagyon is aktuális, hogy legyen egy óriási nagy Turul szobor árpádsávos kövezetre rakva, és oda tudjon állni Lázár János, Kacz Dávid kollégámat tudom idézni, aki azt mondta, hogy ha úgy működtek volna 44-ben, úgy működött volna 44-ben a MÁV, mint most Lázár János idején, akkor még egy csomó rokonunk, és a magyar polgárság jelentős része életben lenne. Nem véletlen, hogy Lázár János inkább a Turullal foglalkozik, mint a MÁV-val, és az se véletlen, hogy Németh Szilárd, aki mint birkózó atya úristenként itt az olimpián, mint csepeli hadúrként elvérzett, és inkább oda megy a 12. kerületbe, és a Turul mellé mindjárt, szóval, hogy nem akarok én itt gumicsontozni, de mindig bele lehet kapaszkodni a turulba, hogyha baj van.
Persze, gumicsont részben, de részben azt a feltételezést is látom, hogy úristen, fél percünk maradt, hogy a nácik többet hoznak, mint visznek a Fidesz részéről, és ez a veszélyes, tehát ez az országnak inkább a kórképe.
Erről most hosszan lehetne beszélni, hogy a mi hazánknak mi lesz mondjuk egy következő választásokon esetlegesen a szerepe.
Mint ami volt akkoriban, nyilván már semmi más, azt tudom. Ja. Ács Danival beszélgettünk egy kutatásról, egy kutatóról, egy kutató utáni kutatásról, ez gyönyörű egyébként, hogy végül is rejtélyek sorozata, részletesen pedig hát megismerhetik a sztorit abból a kiadványból, amit a kezemnél tartok, egy tarkólövés meghamisítása. Köszönöm szépen.
Én köszönöm a lehetőséget.
Ez volt a reggeli gyors Simon Erika, Lantai Miklós, Král Kevin és a szerkesztő Petes Vivien nevében is búcsúzik önöktől a műsorvezető Parakovács Imre a viszonthallásra.
Reggeli gyors, nem maradjon le semmiről.